Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja. Hírek a Szent István Rádióban.
Enyhén javult a kétoldali tüdőgyulladással kórházba került Ferenc pápa egészségi állapota, közölte a Vatikán. Közben folyamatosan a közösségi oldalakon és a médián keresztül jó kívánságok és üzenetek érkeznek a Szentatyának, akit február 14-e óta a római Gemelli klinikán kezelnek. Az olasz püspöki konferencia tagjai az Úr oltalmára bízták az orvosok és az egészségügyi dolgozók munkáját, és kifejezték szeretetteljes közelségüket a Szentatyához. Arra kérték az egyházi közösségeket, hogy imáikkal támogassák a pápát ebben a szenvedéssel teli időszakban. A Veszprémi Főegyházmegye pasztorális irodája által szervezett Jézus műhelyében lelki gyakorlat sorozat mérföldkőhöz érkezett. Február 22-én immár a 100. alkalmat ünnepelhetik. Ez a különleges esemény lehetőséget kínál mindazok számára, akik szeretnének közelebb kerülni Krisztushoz és elmélyíteni hitüket egy rendszeres lelki program keretében. Magyarország a békére vette fel a lapot, mondta a miniszterelnök a Kossuth Rádióban. A kormányfő elmondta, korábban, ha valamilyen nehézség volt Magyarországon, akkor a kommunisták, később pedig a liberálisok mindig arra hivatkoztak, hogy az kívülről gyűrűzik be az országba, az egy világgazdasági trend. Ezt felmentésként használták arra, hogyha ilyen nehéz a helyzet, akkor Magyarországon sem mehetnek jól a dolgok. De ez felelősségáthárítás, tette hozzá, jelezve ugyanakkor, hogy a külső hatások fontosak. Úgy vélte, mi a békére vettük fel a lapot, mi azt gondoltuk, hogy Amerikában a demokrata kormányzat megbukik, jön a Donald Trump vezette republikánus kormányzat, amely békét szeretne, a béke pedig gazdasági fellendülést hoz. Az üldözött keresztények megsegítése az egyik fő összekötő téma lehet a magyar-amerikai kapcsolatokban, jelentette ki a Külgazdasági és Külügyminisztérium üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkára. Azbej Trisztán kiemelte, valóra váltak a magyar kormány reményei, az új amerikai elnök megválasztásával a magyar-amerikai kapcsolatok aranykora kezdődik. A legmagasabb szinteken kezdődtek meg tárgyalások az új Trump adminisztráció és a magyar kormányzat között. Elmondta, a nyitottságot, a pozitív párbeszédet és a közös gondolkodást tükrözte Szijjártó Péter külügyminiszter washingtoni, illetve New York-i látogatása, az ottani magas miniszteri szintű találkozók, és ugyanezt tapasztalható a Hungary Helps program az üldözött keresztények megsegítése területén is, emelte ki az államtitkár. Magyarország kitart a rezsicsökkentés mellett, mondta a belügyminisztérium parlamenti államtitkára pénteken Vácott, arra utalva, hogy nem telik el úgy egy-két hónap, hogy valamilyen támadás ne érni a rezsicsökkentést. Rétvári Bence, aki egyben a térség KDNP-s országgyűlési képviselője, az MVM Energetika zárt körűen működő részvénytársaság megújult váci ügyfélszolgálati irodájának megnyitóján elmondta, az Európai Uniótól két héttel ezelőtt érkezett meg a legújabb kötelezettségszegési eljárás, amely szintén egy hivatalos támadás Magyarország ellen. Március első hétvégéjén sétálójeggyel nyit újra a Szentendrei Skanzen, Magyarország legnagyobb szabadtéri múzeuma, a március 15-i huszáros nap és az április 1-i rendes nyitás előtt szabadon barangolhatnak a látogatókat területen. A magyar szép próza nemzetformáló erő, minden magyar közös öröksége, hangsúlyozta a Kulturális és Innovációs Minisztérium kultúráért felelős államtitkára Balatonfüreden. A magyar szép próza napján a Jókai Mors születésének 200. évfordulója kapcsán tartott gálaesten. Závogyán Magdolna a Magyar Írószövetség gálaestjén arra emlékezett, hogy ebben az esztendőben Jókai Mors születésének 200. évfordulója alkalmából Jókai emlékévet tartanak. Hisszük, hogy az emlékév pezsdítően hat irodalmi életünk egészére, hangsúlyozta az államtitkár. Meghosszabbították a vörös kódriasztást február 24-e hétfő 8 óráig. A Hungaromet előrejelzése alapján Magyarországon sok helyen a következő napokban továbbra is -10 Celsius alatti éjszakai hőmérséklet várható. Tudatták, Az éjjeli menedékhelyek kihasználtsága jelenleg országosan 86%-os. Eddig 239 bejelentés érkezett a diszpécser szolgálatokhoz, 76 szemét helyeztek el a hajléktalan ellátó intézményekben. Mindenkit arra kér a belügyminisztérium, ha bajba jutott hajléktalan embert lát, hívja a regionális diszpécser szolgálatot, amely a jelzések alapján azonnal tud intézkedni és segíteni. Végül lássuk az időjárásunkat. A felhőzet a Dunántúlon tovább zsugorodik. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet mínusz 11 és mínusz 3 fok között alakul. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig. Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Pénteki adásunk tartalmából. Továbbra is stabil Ferenc pápa egészségi állapota, láztalan. Sajtóközlemény a diakónusok hétvégi jubileumáról, 6000-en érkeznek. Bartolomaios ökumenikus pátriárka levélben kívánt teljes gyógyulást Ferenc pápának. Cserny bíboros Beirutban. A változás a keresztény fiatalokkal kezdődik. Lengyelország. Vallomást tett Gregors Dímek atya gyilkosa, akit holtan találtak a paplakban. A Csensztóvai érsek közleménye.
Továbbra is stabil Ferenc pápa egészségi állapota, a Szentatya láztalan. A Szentszék csütörtök esti és péntek reggeli közleményei szerint lassanként tovább javul Ferenc pápa egészségi állapota. A Szentszék sajtótermének csütörtök esti közleménye február 20-án 19 óra 30-kor. Ferenc pápa klinikai állapota kisebb javulást mutat. Nincs láza és vérkeringési adatai továbbra is stabilak. Csütörtökön reggel megáltozott, majd ezt követően hozzáfogott a munkájához. Február 21-én péntek reggel 8 órakor a Szentszéki sajtóiroda közölte. A Szentatya éjszakája nyugodtan telt, ma reggel felkelt és megreggelizett. Sajtóközlemény a diákonusok hétvégi jubileumáról. 6000-en érkeznek. Február 21-én tette közzé az evangelizáció dikasztériuma a közleményét, amely tájékoztat a diákonusok hétvégi jubileumáról. 6000 diákonus érkezik Rómába, a világ mintegy 100 országából, döntő többségében állandó diákonusok feleségükkel együtt. Február 21-től 23-áig, péntektől vasárnapig tart Rómában a diákónusok jubileuma, amelyre több mint 6000 zarándok érkezik a világ mintegy 100 országából. Olaszországból 4000 állandó diákónus jön családtagjai kíséretében az örök városba, 1300-an az Egyesült Államokból, 656-an Franciaországból, 350-en Spanyolországból, 230-an Brazíliából, 160-an Németországból, 150-en pedig Mexikóból. Ezentúl nagyobb számú csoport érkezik még Lengyelországból, Kolumbiából, az Egyesült Királyságból, Kanadából is, de jönnek Kamerun, Nigéria, Indonézia és India diákónusai is. 23 jelölt részesül a diákonus rend szentségében február 23-án vasárnap a Szent Péter Bazilikában 9 órakor tartott szentmisén, amelynek liturgikus vezetését Ferenc pápa Rino Fisichella érsekre, az evangelizáció dikasztériuma pro prefektusára, mint saját delegátusára bízta. Az új diákonusok közül 2 Brazíliából, 6 Kolumbiából, 1 jelölt Franciaországból, 3 Olaszországból, 3 Mexikóból, 2 Lengyelországból, 3 Spanyolországból és szintén 3 az Egyesült Államokból érkeznek. Február 21-én pénteken a zarándokokat Róma központjának 12 temploma fogadja, és délután 3:30-kor együtt imádkozzák a napközi imaórát. A közös ima után délután 4-től katekéziseket tartanak nyelvi havatartozás alapján egészen 6 óráig olasz, spanyol, portugál, lengyel, francia és angol nyelvű csoportokban. A katekézisek után a résztvevők megosztják egymással a tapasztalataikat a Remény konkrét jelei a diákonusi szolgálatban címmel. A katekézisre kijelölt belvárosi templomok olasz nevükön Chiesa di Santa Maria in Vallicella, Basilica di San Giovanni Battista dei Fiorentini, Basilica di Santa Maria in Aracioli, il Santuario di Santa Maria delle Grazie Triunfale, Chiesa di San Gregorio VII, Basilica di Sant'Andrea della Valle, Basilica di San Lorenzo in Damaso, Basilica dei Santi Ambrogi e Carlo al Corso, il Santuario di San Salvatore in Lauro, Cappella di Santa Monica degli Agostiniani, Chiesa di San Lorenzo in Pissibus e la Basilica di Sant'Agostino in Campo Marzio. Szombaton reggel 9 órától 14 óráig minden résztvevő elzarándokol a Szent Péter Bazilikához, és ott átlépi a Szent Kaput. Akik erre külön jelentkeztek, szombaton délelőtt 9:30-tól részt vesznek a Conciliazione úti auditoriumban tartott nemzetközi találkozón, amelynek témája Diákonusok a szinódus és missziós egyházban, hogy a remény tanúi legyenek, amelyet a papi dikasztérium szervez. A diákonusok jubileuma szombaton 18 órakor imavirrasztással folytatódik a vatikáni 6. pán aulában. A diákonusok jubileumának központi eseménye a február 23-án, vasárnap 9 órakor a Szent Péter Bazilikában tartandó szentmise, amelyet Fisichella érsek, pápai delegátus mutat be, ahogy jeleztük, 23 új diákonus szentelésével együtt. Bartolomaiusz ökumenikus pátriárka levélben kíván teljes gyógyulást Ferenc pápának. Február 20-án csütörtökön a Fanári ökumenikus pátriárkátus közleményben tudatta, hogy Bartolomaiusz konstantinápolyi ökumenikus pátriárka levelet adott át az odalátogató vatikáni küldöttség vezetőjének, George Kovácsad bíborosnak, amelyben szívből kívánja, hogy a római pápa teljesen meggyógyuljon és mihamarabb visszatérjen fontos munkájhoz. A konstantinápoly melletti Fanár székhelyű ökumenikus pátriárkátus honlapja görög és angol nyelvű közleményben számolt be február 20-án csütörtökön a vatikáni küldöttség látogatásáról és a pátriárka személyes jó kívánságairól. Őszentsége Bartolomaiusz ökumenikus pátriárka őszinte testvéri együttérzésről és támogatásáról szóló levelet küldött őszentségének Ferenc pápának, aki a közelmúltban a római Gemelli kórházba került ápolásra. Őszentsége gyors és teljes gyógyulást kíván a római pápának, és Isten segítségével mielőbbi visszatérés kér szent és felelősség teljes feladataihoz. A kézzel írott levelet őszentsége személyesen adta át ő eminenciájának, George Kovácsad bíborosnak, a Vatikán népes küldöttsége vezetőjének, aki 2025. február 18-án kedden délután látogatást tett Fanárban a pápa jövő tavaszi törökországi látogatásának előkészítése céljából. A látogatás során a két vezető közösen emlékezik majd meg az első néciai ökumenikus zsinat történelmi jelentőségű 1700. évfordulójáról.
Cserny bíboros Beirutban. A változás a keresztény fiatalokkal kezdődik. Libanoni látogatásának első napján az átfogó emberi fejlődés előmozdításáért felelős dikasztérium bíboros prefektusa fiatal keresztényekkel találkozott a vezetői akadémia békéért intézményben, majd Bashar al-Rai pátriárkával folytatott megbeszélést. Beirut az egész Közel-Kelet egyik legtöbbet szenvedett városa. Megfeketedett épületek, a 2020-as kikötői robbanás által megrongálódott házak, a Dahieh városnegyed, a Hezbollah fellegvárának romjai, amelyet Izrael lebombázott. Libanon lakosságát súlyos gazdasági válság sújtotta, amely fiatalok ezreit késztette kivándorlásra. A közelmúltban kitört háború elpusztította a déli régiót, még a fővárosban is károkat okozva, súlyosbítva ezáltal a menekült válságot. Libanon 7 millió lakosa mellett 3,5 millió menekültet is befogadott. Szíriaiakat, palesztinokat, sőt afrikaiakat és ázsiaiakat is, akik migráns munkásként dolgoznak. Michael Cserny bíboros, az átfogó emberi fejlődést elősegítő dikasztérium prefektusa február 19-e és 23-a között Libanonba látogat, amelynek célja, hogy közvetítse a pápa közelségét az ország püspökeihez, és támogassa a helyi egyház kezdeményezéseit. A bíboros szerdán indult Rómából a közel-keleti országba. A pápa egészségét a libanoni miasszonyunk oltalmába ajánlotta, akinek szobra egy 600 méter magas domb tetején áll a városra és a tengerre tekintve. Imádkozzunk a Szent Atya mielőbbi gyógyulásáért, kérte Cserny bíboros azoktól, akikkel a libanoni fővárosba érkezve találkozott, kezdve Paolo Borgia apostoli nunciussal és az észak-libanoni tripoli maronita érsekével Youssef Souaifel, aki a Rafik Hariri repülőtéren fogadta. 15 évente háború van az országban. Az 1975-ös polgárháború óta rövidebb szünetekkel megszakítva mindig újabb háborúk ciklusában élünk. Már majdnem kialakult az immunitásunk, jegyezte meg Souaif érsek. Az Izrael és a Hezbollah közötti legutóbbi konfliktus megbontotta az amúgy is törékeny egyensúlyt, és újabb menekült hullámot eredményezett Dél-Libanonból az ország középső és északi részére. Valamilyen módon ránk kényszerítették a jelenlétüket, de befogadták őket, tette hozzá a tripoli maronita érsek. A katolikus egyház kiváltképpen törekedett a migránsok befogadására erős és világos hangjával, amelyet az általa élvezett szabadság tesz lehetővé. A tűzszünet kihirdetésének reggelén sokan visszatértek otthonaikba és falvaikba, nem voltak hajlandók elhagyni országukat. Itt akkor is megpróbálunk jövőt építeni, amikor úgy tűnik, hogy nem létezik, magyarázta a Souaif érsek, aki megkönnyebbülten fellélegzett, amikor egy hosszantartó politikai patthelyzet után Joseph Aoun új elnök megválasztásáról beszélt. Most az állam és az egyház pozíciójának megerősítésén kell dolgoznunk, vissza kell szereznünk a nemzeti és nemzetközi bizalmat. Ha egy rendszer jól működik, az emberek itt maradnak. A jelenlegi valóság azonban sívárnak tűnik. Nincsenek befektetések, és az emberek megtakarításai az összeomlás után eltűntek a bankokból, és ki tudja, hová kerültek, mondta az érsek. A válság előtt egy amerikai dollár 1500 libanoni lírát ért. A válság után ez 90 ezer lírára emelkedett. Lassan újraindulnak a vállalkozások és a helyi termelés, és sok munkavállaló, különösen Tripoliban, visszatért a mezőgazdasági tevékenységhez. De az emberek alig érnek el a hónap végére. Egy fiatal sem tervezheti, hogy megházasodik, vagy házat vesz. Levegőből élnek, kesergett a főpásztor. A maronita érsek beszámolt arról, hogy az emberek folyamatosan kopogtatnak a plébánia és az egyházmegyei hivatalok ajtaján. Meghatódottan szólt arról, hogy a libanoni emigránsok pénzt küldenek haza. Libanon évente 7-8 milliárd dollárnyi pénzátutalást kap. Ez egy hihetetlen szolidaritás, amely megmutatja az embereknek, hogy nincsenek magukra hagyva. Csernyi bíboros látogatásának fő küldetése, hogy kifejezze közelségét az emberekhez. A következő napokban ellátogat Libanon második legfontosabb városába, Tripoliba, és több déli faluba is. Szerdán és csütörtökön intézményi megbeszéléseket folytatott, felszólalt a libanoni katolikus pátriárkák és püspökök gyűlésén, ami utazásának elsődleges oka volt. Szerda este találkozott Besará Butros Ráj bíborossal, Maronita pátriárkával, a Kerkei székhelyén, majd megbeszélést folytatott a vezetői akadémia békéért fiatal tagjaival. Az átfogó emberi fejlődés vatikáni dikasztérium által támogatott kezdeményezés célja a Közel-Kelet és Észak-Afrika régióiból származó 35 év alatti katolikus fiatalok képzése, hogy felvértezzék őket azokkal az eszközökkel, amelyekkel a katolikus társadalmi tanításon alapuló politikai vezetőkké válhatnak. A jezsuita bíboros az apostoli nunciatúrán találkozott ezekkel a fiatal vezetőkkel, miután meglátogatta Peter Hans Kolvenbach, holland jezsuita, és a Jézus Társasága 1983 és 2008 közötti generálisának sírját, aki Libanonban tanított, és ott hagyta a szívét, azt kérve, hogy Libanonban temessék el. Sírja egy egyszerű márványlap 20 hasonló libanoni jezsuita és misszionárius között a Collège Notre-Dame, Libanon egyik legjobb iskolájának temetőjében található, amelyet a jezsuiták vezetnek az előkelő Babda kerületben. 11 évig Cserny bíboros volt Kolvenbach atya titkára, aki a társadalmi apostolkodás ügyeiért felelt. A II. Vatikáni zsinat szellemében Kolvenbach atya fáradhatatlanul megújította és átstruktúrálta a jezsuita spiritualitás, közösség, formáció és, ami a legfontosabb, a küldetésük minden aspektusát. Munkája az alkotmányok 1995-ös aktualizálásában csúcsosodott ki, nyilatkozta Cserny bíboros a Vatikáni Rádiónak.
Lengyelország. Vallomást tett Grzegorz Dimek atya gyilkosa, akit holtan találtak a paplakban. A Częstochowai érsek közleménye. Február 13-án történt a bűncselekmény, mely megrázta a Częstochowa közelében található fatimai miasszonyunk plébánia híveit. Plébánosokat, az 58 éves Grzegorz Dimeket megfojtva találták a paplakban. Olvassuk a Fidesz missziós hírügynökség jelentésében. Múlt csütörtökön este 19 óra körül érkezett a bejelentés a rendőrségre, miután kiáltások hallatszottak a paplakból. A rendőrök a helyszínre érve a plébánost holtan találták, mellette egy férfival, aki menekülni próbált. A gyanúsított egy 52 éves volt rendőr, akit 2001-ben fegyelmi okok miatt elbocsátottak. Azonnal letartóztatták a férfit, aki most bevallotta a pap meggyilkolását, azonban nem indokolta meg, mi késztette őt erre a vad cselekményre. A holttesten végzett boncolás megállapította, hogy a pap halálát fulladás okozta. A legvalószínűbb magyarázat jelenleg a rablási szándék, ugyanis a pap bejelentette, hogy az elmúlt szentmisék alkalmával közel 80 ezer zlotyit gyűjtöttek a plébánia javára, ami körülbelül 7 millió forintnak felel meg. Az elhunyt pap a fatimai miasszonyunk plébánián szolgált, annak alapítása, vagyis 1998 óta. Grzegorz Dimek atyára bízták ugyanis annak idején az új templom alapítását és építését. Itt folytatta a plébánosi szolgálatát megszakítás nélkül több mint 20 éven át. Václav Depo, Częstochowai metropolita érsek közleményt adott ki, amelyben azt kéri a hívektől, hogy a keresztény remény szellemében tekintsenek a halálra. A Częstochowai papság hitetlenkedve és fájdalommal fogadta a történteket. Az ügyészség nyomoz a halál körülményeinek és indítékának ügyében, remélhetőleg hamar fény derül ennek a kegyetlen emberülésnek az okára. Közben pedig mindenkitől azt kérem, hogy imádkozzon az elhunyt papért és az árván maradt plébániai közösségért. Imádkozzunk a bűncselekmény elkövetőjéért is, hogy Isten mutassa meg neki irgalmát, és adja meg a megtérés kegyelmét, zárja sorait a Częstochovai érsek. Ő végezte Grzegorz Dimek atya temetési gyászszertartását, amelyet február 21-én 11 órakor tartottak azon a plébánián, amelyet a lengyel pap alapított. Földi maradványait a helyi temetőben helyezik örök nyugalomra.
A Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban dr. Novák István atya, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem delegált általános rektorhelyettese Laskai Annával, az intézmény impózus csoportjának tagjával, dr. Szűcs Zoltánnal, az intézmény pedagógiai karának dékányával és dr. Szűcs Novák Rita neveléstörténésszel a balázsolás szertartása és a Lourdi emléknap kapcsán a betegség megéléséről és a gyógyulás kegyelmeiről beszélgetnek.
Köszöntöm a kedves hallgatókat! A mai napon ismét Ritával, Annával és Zoltánnal beszélgetünk. Február hónapban néhány nap különbséggel két olyan ünnepe is van a katolikus egyháznak, amely valamilyen formában kötődik a betegséghez, de még inkább a gyógyuláshoz. Február 3-án Szent Balázs püspök ünnepén és az azt követő vasárnapon balázsolást végzünk a templomban, egyfajta szentelményként áldjuk meg a odajövő híveket, a két fehér gyertyak közé helyezik a fejüket, és elmondva az áldás szövegét, megáldjuk őket, és mondhatjuk azt, hogy ez egy rendkívül vonzó, nagyon sokan jönnek ilyenkor, még azok is, akik egyébként más esetben nem szoktak templomba jönni. A másik pedig a február 11-i nap, a Lourdi Szűzanyának jelenésének a napja, amelyikhez kapcsolódik a Betegek Világnapja, és nagyon sok templomban ennek az ünnepnek a kapcsán, ehhez kapcsolódóan általában vasárnap a betegek kenetét is kiszolgáltatják idős, súlyos beteg testvéreinknek a templomban. Hogyha erre a két ünnepre gondolunk, akkor beszélgető társaimtól, Annától, Ritától és Zoltántól először is azt kérdezném, hogy milyen emlékeitek vannak a balázsolásról?
Érdekes, mert ugye nálunk egyébként ez a szentelmény nincs jelen, de ez például tipikusan egy olyan dolog, és ahogy szó is volt róla, hogy én magam is igyekszem ilyenkor ellátogatni a római katolikus templomba és misén részt venni, mert sőt a legelső ilyen élményem az úgy történt, hogy nem is tudatosan voltam akkor jelen, de nagyon nagy örömmel mentem oda, és nagyon fontosnak tartottam, hogy igen, a torokbajok gyógyítása az megtörténjen, és egyébként egy picit utána is néztem Szent Balázsnak, és nagyon örültem neki, hogy a fúvósoknak is a védőszentje, ezeket én a gyermekeimnek mindig szoktam reklámozni, és mivel a lányunk fuvolázik, ezért így örültem neki, mert azt gondolom, hogy nagyon fontos ez is, hogy hozzákapcsoljuk a mai életünkhöz, vagy így élővé tegyük tényleg a gyerekek számára is ezt az egészet. És hát természetesen az irodalomból is ezt majd meghagyom Ritának, de a legelső élményem az abszolút a Babits vers, és tényleg ennek a megrendítő volt a, és egyébként ezzel a hittel szoktam én is odaállni, úgyhogy számomra ez nagyon-nagyon fontos, és egy nagyon szép szentelmény, és ha tehetem, akkor én is igyekszem oda járulni. A betegségek kapcsán pedig több olyan tapasztalatom is van, amikor azt éltem meg, hogy nagyon-nagyon fontos a hit, és nagyon fontos az odafordulás, és egyébként el is jön az a fajta vágyott gyógyulás, amit szeretnénk. Majd még mesélek erről, de kíváncsi vagyok a többiekre.
Igen, én nagyon érdekes, amit mondasz, hogy a nálatok görög katolikusoknál, hogy ez a balázsolás ez nem jelenik meg, hiszen én meg úgy tudom, hogy a Szent Balázs ugye a 3.-4. században élő püspök volt, és egészen már a halála után kialakult az ő kultusza tulajdonképpen, és a görög-keletiek voltak, akik leghamarabb elismerték Szent Balázst védőszentként, már a 6. században, a római katolikusok a 9. században, de hogy ez érdekes, hogy védőszentként nálatok is jelen van, csak úgy látszik, hogy akkor ilyen különleges liturgia nem kapcsolódik hozzá. Igen, ez a Babitsra utalt Anna, és köszönöm, hogy rám gondolt ennek a kapcsolatnak a vonatkozásában, ugyanis igen, nekem az egyik első igazi élményem egyértelműen az irodalomhoz kötődik balázsolás kapcsán, mert hát Babitsnak szerintem az ilyen elmúlhatatlan érdeme az a vers, amit ugye nagy betegen megírt Szent Balázshoz fohászkodva, és ma reggel egyébként igen ismét nem is elolvastam, hanem meghallgattam, azt hiszem Szabó Sándor színész előadásában ezt a verset, és nagyon-nagyon érdekes, tehát mindig egy kicsit más, hogy éli meg az ember magát a verset is, meg a vers mondani valóját is, hogy mennyire örök igazságokat fogalmaz meg benne Babits arra vonatkozóan is, hogyha az ember beteg, bajban van, bármilyen nehéz szituációban, akkor mennyire hajlamos a szentekhez fohászkodni. És a szülő-gyerek kapcsolathoz viszonyítja egyébként ezt, hogy a gyerek is olyan, hogy gyakran elengedi a szülő kezét, amikor úgy érzi, hogy most akkor ő egyedül meg tud oldani valamit, de ha baj van, akkor rögtön ugye a szülő felé fordul, így fordulunk mi is nem csak Szent Balázshoz, saját élményem, hanem ugye a saját védőszentjeinkhez is, én Szent Ritához szoktam rendszeresen, illetve családilag örököltem, bár ez ilyen furán hangzik, de Szent Antal az, akihez a női ágon a családunk már több generáción keresztül is egyébként fordulni szokott.
Egyházi iskoláknak van egy hatalmas előnye, hogy az egyetemünknek is, és azoknak az iskoláknak, amelyeket rendek tartanak fenn, hogy a mindennapi gyakorlatban megjelennek a szertartások, tehát attól kezdve, hogy nem csak tanulnak ott, hanem az egyháznak ugye a tagjaivá is válnak. Hát nekem a saját tapasztalatom az, hogy Kecskeméten a piaristáknál maga a balázsolás az egy olyan esemény volt, amit közösségben tudtunk megélni, osztályközösségben, és hát azért ilyenkor nagyon sokat számít a környezet is. Nyilván ugye akkor, amikor egy nagyon szép díszes templomban zajlik egy ismerős környezetben, akkor én úgy gondolom, hogy sokkal jobban segít fókuszálni az egész kérdéskörre, de nekem a Babits versben egy érdekes momentumban engem nagyon érdekel a technológia, és akkor, amikor a sugárzás megjelenik, és mint gyógyító eszköz, és a tudás, mint a gyógyításnak a támogatója, és Babits ez beemel és összekapcsolja hittel, számomra ez a mai napig egy nagyon érdekes problematika, ez a kettőség, hogy a technológia egyszerre képes gyógyítani és a hit szerint gyógyítani, de ugyanúgy a technológia az képes ugye hatalmas nagy pusztításra is, és talán azért is fontos, hogy beszéljünk a betegségekről, mert általában a világ és itt a média azt az imidzset próbálja sugallni, hogy az egészség a legfontosabb, ami érthető, de igazából olyan szempontból, hogy ebből is üzletet csinál. És ez egy hatalmas nagy kihívás, hogy, amikor látunk valakit, hogy beteg, akkor az úgy látjuk a reklámokban, hogy az nyomorult, és hogyha vesz egy gyógyszert, akkor jobban lesz, de nincs meg az, hogy mondjuk a közösség segít neki gyógyulni, vagy hogy a betegséget, mint szenvedést ugye az ember megpróbálja úgy értelmezni, hogy az közelebb viszi Istenhez, vagy valakiért fölajánlja. Tehát minden reklám arról szól, hogyha fáj a hátad, akkor beveszel egy ilyen gyógyszert, és számomra ez rettenetesen furcsa, hogy ugye nem azt tanuljuk meg, hogyan kell kezelni a szenvedést, hogy hogyan kell megszüntetni a szenvedést, és ez szembe megy a mi hitünkkel, én úgy gondolom.
Ugye a balázsolás, ahogyan említettem is, egy szentelmény, és a kedves hallgatóknak érdemes azt tudni, hogy a mi katolikus egyházunkban a hét szentség mellett egyfajta hasonló jellegű erőt tulajdonítunk a szentelményeknek. Nyilván teljesen mást jelent, hiszen ha a keresztelésre, keresztségre és a többi szentségekre gondolunk, azok egyfajta olyan jelet adnak a számunkra, amely a közösségbe bekapcsol, a bűnbocsánat szentségében kiengesztelődünk az Istennel és az egyházzal is, így tovább sorolhatnánk minden szentséget. A szentelmények is adják azt a kegyelmet, amelyet az adott esetben egy ételmegáldásnál, egy sírkőszentelésnél, vagy éppenséggel a balázsáldás során szeretnénk elérni és megkapni, és ahogy a bevezetőben is mondtam, hogy nagyon sokan jönnek és kérik ezt a szentelményt, viszont nem olyan rég mesélte az egyik lelkipásztor társam, hogy ő most tapasztalt egy elég érdekes és furcsa dolgot, elment egy önkormányzati fenntartás óvodába, ahol meghívták őt az óvoda részéről, hogy szolgáltassa ki a szentelményt a gyerekeknek, meséljen Szent Balázsról, és utána a Balázs áldásban részesüljenek, és nyilván erre meg voltak hívva a szülők is, és bizony volt olyan szülő, aki mondta, hogy nekik nem kell, mert ez egy kuruzslás, ez egy ostobaság, meg erre nincs is szükség. És hogy végig gondoltam, hogy akkor ismét csak fordult a világ, mert hogy korábban azt mondhatom, hogy még a vallástalan emberek is eljöttek a szentelmény kedvéért. Nagyon sokszor valóban így egy ilyen szentelmény, ez a hamvaszkodás, vagy éppen a balázsolás, az fontos volt azoknak, akik egyébként nem is rendszeres templomba járók voltak, de úgy látszik, hogy most ebben a világban, ahol egyébként a kuruzslás az rendkívül divatos, hiszen a média önti az emberek felé, mégis az, ami az egyházhoz tartozó, azt már kuruzslásnak is nevezik egyesek, valószínűleg csupán tájékozatlanságból és nem rossz indulatból feltételezzük ezt.
Hogy bántanak, fáj, hogy megbántok másokat, sebeid érintsék sebeinket, gyógyító lelkeddel tölts be minket, ruhánkat éltető véredbe mársz, sebeid szereznek gyógyulást, sebeid érintsék sebeinket, gyógyító lelkeddel tölts be minket, ruhánkat éltető véredbe mást, sebeid szereznek gyógyulást. Rossz, Uram, hogy rossz vagyok, jó, hogy szívedhez bújhatok, sebeid érintsék sebeinket, gyógyító lelkeddel tölts be minket, ruhánkat éltető véredbe mást, sebeid szereznek gyógyulást. Sebeid érintsék sebeinket, gyógyító lelkeddel tölts be minket, ruhánkat éltető véredbe mást, sebeid szereznek gyógyulást. Uram, erős kezed, kezem, testvérem kezébe tedd.
A Másik témánk, ami szintén a betegséghez, gyógyuláshoz kapcsolódik, a Lurdi Szűzanyának az ünnepe. Jártatok-e már Lurdban? És ha igen, akkor milyen élményetek van?
Egyikünk sem járt, mi itt ingatjuk a fejünket, úgyhogy nincsen tapasztalat.
Hát akkor ez egy felhívás majd egy keringőre, hogy egy alkalommal Lurdba el kell látogatni. Én két alkalommal voltam Lurdban, egyszer még a 2000-es évek elején egy nagyobb csoporttal, most pedig egy olyan másfél évvel ezelőtt egy kisebb csoporttal. A hosszú autóbuszos utazás az ugyan megterhelő, de ahogy közeledünk a Franciaországhoz, a francia határhoz, aztán majd még Franciaországon belül Lourdeshoz, egyre jobban izgatottá válik az ember, hiszen ahogy belép a városba, majd aztán pedig eljut este a gyertyás felvonulásra, körmenetre, rózsafűzér imádságra, akkor ott hatalmába keríti valami különleges erő. És azt gondolom, hogy idehaza is megvan az a szokás, legalábbis még több templomban remélem, hogy megtartják, hogy a Lurdi kilencedet imádkozzák, ami azt jelenti, hogy 9 estén keresztül a jelenésekről, a történésekről van egy-egy szöveg, hozzá egy elmélkedés, illetve egyéb imádságok és énekek. Amikor a Szűzanyára gondolunk, és azt mondjuk, hogy ő hozzá fohászkodva gyógyulást nyerünk, akkor a keresztény katolikus ember úgy tekint a Szűzanyára, mint aki a megváltásban társa volt Jézusnak, hiszen eleve hordozta őt a méhében, aztán pedig végig kísérte az életének eseményei során, és mi katolikusok mindig újra és újra azt mondjuk, hogy ha valami bajunk történik és megmenekülünk, hogy a Szűzanya felfogott az ő kötényében. És számomra emlékezetes ez a második utazás, amikor egy nagyon beteg bácsi jött el velünk, akinek ez volt az utolsó reménye, hogy gyógyulásban legyen része a betegségében. Néhány hónappal később aztán elhunyt, de a lelke az biztos, hogy meggyógyult, hiszen mi, amikor Lurdba megyünk, vagy más zarándok helyekre, akkor nem biztos, hogy a testi gyógyulást is megkapjuk, de a lelki gyógyulást azt mindenképpen, hiszen elnyerhetjük a Szent Jónásban és az ottani szent helyen, a szentmiségben azt a kegyelmet, ami szükséges a mi lelkünk gyógyulásához. Azt szeretném tőletek kérni, hogy ha nem is jártatok még Lurdban, de hogyha bármi, ami eszetekbe jut azzal kapcsolatban, hogy a betegség és a gyógyulás és a Szűzanyának a szerepe ebben, ha azt megosztanátok a kedves hallgatókkal, akkor biztos mindannyian nagy örömmel hallgatják majd ezt.
Bocsánatunk, hogy többiek gondolkoznak. Én még az előző témához, az előző gondolatokhoz szeretnék csak annyit hozzáfűzni, itt a szentelvényekkel kapcsolatban, hogy azért át lehet esni a ló másik oldalára is. A kisfiunk keresztanyukája mesélte néhány héttel ezelőtt, hogy elment egy alapítványi iskolába, aminek ugye semmiféle egyházi vonatkozása nem volt, és azt látta, hogy fel van szentelve a tantermek, fel vannak szente. És akkor megörült neki, persze ő is hívő katolikus, hogy is kérdezte, hogy hát, hogy hívtatok be ide atyát, és hogy ez hogy történt. És mondták, hogy nem hívtak atyát. És akkor így hát nagyon meglepődött, hogy az ismerősünk, és kiderült, hogy úgy gondolták, hogy ez egy jó pofa dolog felszentelni a termeket, úgy is, hogyha gyerekek csinálják. És konkrétan a gyerekek írogatták fel a számokat, írogatták fel a betűket a ajtó félfára, és úgy gondolták, hogy ennek legalább akkora jelentősége van, mintha ezt atya csinálta volna. Csak ezt egy ilyen kis érdekességként még így gondoltam, hogy elmondom. Persze a ismerősünk is, fiunk keresztanyja azért megpróbált őket felvilágosítani, hogy ez nem teljesen ugyanaz a dolog, és hogy azért ő javasolná, hogyha szakembert hívnának erre a dologra legközelebb.
Én amikor belépek egy templomba, akkor mindig olyan érdeklődéssel figyelem a környezetet, és számtalan helyen ugye vannak olyan kis táblák, amelyek a hálának a jelei gyógyulásért, és legutóbb, lehet, hogy a központi szemináriumban láttuk, hogy testrészek vannak vannak kitéve, ugye, hogy akinek a milyen testrésze gyógyult látok, meg.
Igen. Ilyen kis filmből különböző. Igen.
Tehát ez vagy van, ahol, vagy van, ahol szöveg van.
Vagy kisbaba, mert gyermekáldásért imádkoztak, vagy szem. Néha egy kicsit ilyen ijesztő is mostani szemmel, igen. De abszolút érthető, hogy különböző testrészeknek a...
És azért is érdekes, mert ugye amikor együtt van, akkor megint a közösségnek az ereje is megjelenik. Tehát valahogy nem magányosan megélni a hitet, hanem látni ezeket a gyógyulásokat, és nyilván, hogyha pedig nem gyógyul meg az ember, akkor valahogy békét kötni és elfogadni, hogy hát az Úristennek ez az akarata. De én úgy gondolom, hogy már maga az a gondolat is, hogy nem vagyunk egyedül, és az Úristen segíthet a gyógyulásban, az számos ember számára ugye fontos. Itt most megint hoznám a különbséget a világgal szemben, ahol, hogyha van pénzed, akkor meg tudsz gyógyulni, ugye gyakorlatilag a logika, itt azért inkább a hit az, ami dominál.
Érdekes, mert gyerekkoromból nekem is a búcsújáróhelyekről, Mária kegyhelyekről ez nagyon meghatározó élményem, hogy a botok voltak feltéve, tehát nem is ezek a pici kis testrészeket ábrázoló tárgyak ragadtak magával, hanem hogy a botját valaki itt hagyta, vagy visszahozta, ugye? Ez végtelenül izgalmas volt számomra, de... Ahhoz kapcsolódva, hogy meggyógyul vagy nem gyógyul, én ezt nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogy ahogy el is hangzott, hogy gyógyulhat a lélek, és hogyha lelkileg ezt az egészet sikerül jól kezelni, akkor igazából azért nem szabad elfelejtenünk, hogy a keresztény embernek egy ezen az életen túlmutató célja van, és hogy ez a cél, ez nagyon-nagyon sokat tud szerintem segíteni. És akár a szenvedésnek a felajánlása, a szenvedésnek az értelme. Nekem édesanyám elég súlyos mozgásszervi betegséggel élte le, azt lehet mondani, az egész életét, 20 éves korában diagnosztizálták, nagyon hamar meg kellett volna ebben halnia, most 74-75 éves, most már rohamosan romlik az állapota, és nagyon épül le. Ez ugye nekem például lelkileg nagyon nehéz. De amikor a papunk éppen ezt mondta, hogy Krisztus szenvedéseihez kapcsolódik, és hogyha ő tényleg olyan türelemmel viselte ezt a betegséget, ahogyan én meséltem is neki róla, hogy abszolút nem úgy nőttünk fel, hogy beteg az anyukánk, holott neki folyamatos fájdalmai lehettek, és ebből mi nem tapasztaltunk nagyon-nagyon sokáig semmit. Szóval, hogy valahol ez, hogyha ezt tényleg úgy éli át valaki, és nekem anyukám erre kivételesen különleges példa, illetve fel tudja ezt ajánlani, akkor ennek tényleg egy egészen más célja lehet. És csak egy nagyon gyors dolgot hozok még ide, ami nem is betegségnek tűnik, de én nagyon-nagyon rossz alvú voltam egy időszakban, és egyszer csak elkezdtem azt az esti imát mondani, aminek benne van egy olyan mondat, hogy az imádság idejére kelts fel minket. És onnantól kezdve, én amikor felébredtem, akkor azt mondtam, hogy igen, én azért keltem most fel, mert akkor az imádság ideje van, és akkor nem az volt bennem, hogy miért vagyok fenn, nem leszek kipihent, hanem imádkozni tudtam. És persze megnyugtatott, és sokkal hamarabb tudtam pihenni. Ez szintén csak egy kiragadott példa, és persze rengeteg példát tudnánk hozni, szerintem mindannyian még olyan gyógyulásokra, ami pedig meghallgatott.
A betegek világnapjához kapcsolódik, ahogy említettem, a betegek kenetének a kiszolgáltatása, amelyik egyházunkban egy szentség. Apostol mondja, hogy beteg valaki köztetek, hívassa az egyház papjait. És valóban ma is, hála Istennek, mindig vannak olyanok, akik beteg ágyukon vagy halálos ágyukon igénylik a szentséget. Persze van egy félelem, ami egy kicsit ilyen félreértésből fakad, hogy utolsó kenetnek is hívják, vagy hívták ezt a szentséget, ami valójában nem arra akart utalni, hogy akinek ezt feladják, azzal vége van mindennek, épp ellenkezőleg, hiszen a betegek kenetében a gyógyulásnak a lehetősége is benne van, mint ahogy azt én a papi életem során többször megtapasztaltam, hanem egyszerűen a sorrend volt az, hogy a Szent Jónás, a Szent Áldozás, és utána jött utoljára a kenetnek a feladása, de én azt szeretném tőletek kérdezni, hogy van esetleg olyan élményetek, akár személyes, akár amit hallottatok, amely a betegek kenetéhez kapcsolódik, akár családban, ismerősi körben, tapasztaltatok-e ilyet, vagy hallottatok-e, vagy olyan történet esetleg, amikor valaki féltettől a szentségtől. Fiatalok vagytok mind a hárman, úgyhogy ezért személyes tapasztalat, hála Istennek, még nem lehet.
Érdekes, nekem van személyes tapasztalatom, éppen amiatt, mert időről időre a közösségünkben többen is vannak, akik akár fiatalabb korukban is olyan betegséggel küzdenek, hogy szeretnének ehhez a szentséghez járulni, és szerintem ez már jól mutatja, hogy ezt az utolsó kenet dolgot tényleg sikerül ez a betegek kenetévé változtatni a köztudatban. És én magam is egy komolyabb műtét előtt részesültem ebben. És éppen az történt, amit mondasz is, hogy én nem vártam csodálatos gyógyulást, tehát hogy azért így a természet erőivel nem kívántam szembe menni, holott én hiszem azt, hogy ez megtörténhet. Tehát én elfogadtam azt, hogy műtétre kerül a sor, de az, hogy én a betegek szentségével megerősítve tudtam bemenni a kórházba, illetve én azt gondolom, hogy a felépülésemben és a gyógyulásomban is ez egy nagyon-nagyon komoly szerepet játszott. Úgyhogy nekem abszolút van ilyen példám, de lehet, hogy ehhez való viszonyom onnan is eredeztethető, hogy én emlékszem arra, amikor nagyapám kimondottan megnyugodott attól, hogy jön a pap, és hogy ő meggyónhat, megáldozhat, és kérte az utolsó kenetet, holott akkor utolsó kenet volt, még 20 évet élt utána, tehát szerintem ő sem a halálra készült, de valahogy tudták azt, hogy ez valóban, ahogy el is hangzott, hogy ez a rendje, ez a sorrend, és hogy abból semmi baj nem származik, ha ő szentségekkel jobban megerősítve visel, vagy vészel át egy betegséget.
Nagyon szépen köszönöm, és csak bátorítani tudom a kedves hallgatókat, hogy akár a betegek világnapjához kötődően, akár egy-egy nagyobb ünnephez kötődően, húsvét, karácsony, hogyha idősek és úgy érzik, hogy a betegség terheit hordozzák, akkor nyugodtan lehet kérni az illetékes atyát, plébános, káplán atyát, hogy a betegek kenetét valaki szeretné felvenni. Nagyon sokszor, amikor idősek otthonában megyünk, akkor évente egyszer ott is kiszolgáltatjuk, és akkor az valóban egyfajta megnyugvást ad, ha a hozzátartozó is vallásos, akkor a hozzátartozónak is, a betegeknek is. Néveken keresztül olyan plébánián voltam, ahol egy egyházi idősek otthona volt, közvetlenül a plébánia szomszédságában, vagy szinte hát egybe vele, és bizony nagyon sok olyan helyzet volt, amikor a betegek kenetének a feladása után az a beteg, akiről korábban már az orvos is azt mondta, hogy percei vannak hátra, még vagy 2-3 évet élt a kedves nővér, és természetesen olyan is volt, aki csak addig várta meg, amíg odaérek, és azt várta, hogy na megkapassa a betegek kenetét, és utána pedig szépen elköltözött az örökké valóságba. Úgyhogy a betegek kenetétől nem kell félni, a betegségről pedig csak annyit tudunk mondani mi hívő katolikusok, hogy ebben a betegségben, amit éppen átélünk egy aktuális helyzetben, abban a betegségben Krisztus mindig velünk együtt szenved, hiszen ahogy ő hordozta a keresztet, mi is hordozzuk, de hát nem a nagypéntek a végállomás, hanem hitünk szerint a feltámadás, vagyis a gyógyulás. Köszönöm szépen beszélgető társaimnak, Annának, Titának és Zoltánnak a mai beszélgetést, és a kedves hallgatóknak pedig a megtisztelő figyelmet.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban dr. Novák István atya, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem delegált általános rektorhelyettese Laskai Annával, az intézmény impulzus csoportjának tagjával, dr. Szűcs Zoltánnal, a pedagógiai kar dékányával és dr. Szűcs Novák Rita neveléstörténésszel beszélgetett. A műsort Kolesszár Krisztián szerkesztette.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan itt az évfél, az éjszaka további részében ma elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Most lássuk a kínálatot. Elsőként Közelkép című portréműsorunkkal kezdünk, melyben ellátogatunk a Miskolci Nagycsaládosok Egyesületének programjára, amelyet a házasság hete alkalmából rendeztek meg. Egy órakor regionális hír összefoglalóval és a kuresti hírmondóval, 2:05-től környezetvédelmi magazinunkkal jelentkezünk. A mai adásban professzor dr. Szűcs István, a Debreceni Egyetem gazdaságtudományi karának egyetemi tanára az európai zöld megállapodás részleteit ismerteti. 3:05-kor kezdődik Közélet című műsorunk, melynek színei Gyöngyös és Mezőkövesd lesz. Gyöngyösen a Ferences könyvtárban Varga Kamil testvér előadásába hallgatunk bele. Mezőkövesden Koncz László vőfé beszél a március 8-án tartandó vőfé konferenciáról. 16:00 zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak Berec Renáta, Bélincsik Márton, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Kolesszel Krisztián, Kúnya Iva, Kriston Tamás, Kvaszinger Jenő, Molnár András, Papildikó, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Somogyi Márton, Tikovics Ernő, Tompos Péter, Varga Ildikó és Vasvári Bernadett. Köszönjük megtisztelő figyelmüket és minden kedves hallgatónknak. Szép hétvégét, jó pihenést, nyugodalmas jó éjszakát kívánunk.
Áldott, aki az Úrban bízik, és ő benne reménykedik. Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, mely nedves talajba bocsátja gyökerét, és nem fél, ha jön a nyári aszály, lombja szépen zöldelni fog. A szárasság idején nem kell aggódnia, és soha nem szűnik meg gyümölcsöt hozni. Olvasom Jeremiás könyvében. Ha az ember ráhagyatkozik az isteni erőtérre, érzi, mint irányítja és tágítja ki szívét maga az isteni erőtér, akkor a biztonsággal, hogy szinte játszva kerüli el a sok zátonyt, amelybe oly gyakran ütköztek, és amelyen oly sokszor léket kaptak a misztikum iránti törekvések. Semmi sem nyugtalanít, semmi el nem rettenthet, minden elmúlik, Isten ugyanaz marad. A türelem és bizalom mindent elnyer. Aki Istent bírja, annak semmi hiánya nem lehet. Isten egyedül elég. A szenvedélyes lóversenyző a gyakran nyerő lóba helyezi bizalmát, veti reménységét. A kaszinó vendége az általa kitalált számkombinációba. A családanya minden reménységét vizsgára készülő fia jövendő sorsába veti. A tisztviselő a karrier végén ráváró biztos nyugdíjba. Ám a versenyló még csak az elsők között sem szerepel, a szerencsejátékon tönkre mennek, a fiatalember rossz lányt vesz feleségül, a nyugdíjas meghal előbb. De a keresztény ember bizalmát nem emberbe, hanem Krisztusba helyezi. Uram, ahogy akarod, úgy halljak meg. Uram, amilyennek akarsz, olyan legyek. Adj műremeket, vagy kis cserepet, fogadj üdvözlő csókkal, vagy dobrám követ, csak segíts épp ott, ahová küldesz. Lángtengerbe állíts, vagy vízörvénybe, lépjek virágos rétre, feküdjem vérben, jó lesz, csak legyek atyám kezében.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra.